Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szélmoni stúdiónk vendége Petkó Tamás plébános úr. Köszöntöm itt nálunk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket és Önt, Monika.
Egy nagyon szép elismerés jöhetett át a közelmúltban itt Szekszárdvárosában. Mi ez az elismerés, és a lelket ilyenkor mennyire tölti ez fel?
Igazából nagyon jól esett az elismerés, mert az ember azért mindig örül annak, hogyha valaki észreveszi a munkáját, hogy dolgozik, hogy a városért tesz, mert amikor mi a hittanokat tesszük, a csoportokat építjük, közösen alakítunk, akkor mindig a városért is tesszük, mert én hiszek abban, hogyha valakinek meg tudom mutatni a Jóistent valamilyen formában, vagy fel tudom nyitni a szemét, a lelkét, akkor az én hitem ezt mondatja velem, és meg én ezt így gondolom, hogy ez boldogabb ember lesz. És ezért, hogyha sok boldog ember lenne Szekszárdon, nyugodtabb ember lenne, mert a hit megnyitja a szívét, a lelkét, reményt kap, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. És én bízom abban, hogy mivel több közösség alakult, épülnek a közösségeink, hogy valamit tudtam a szekszárdi emberekért tenni.
Erre a közösség építése még visszatérünk, de Szekszárdváros, amit jelent az ön életében?
Szekszárdváros nagyon sokat, mert itt kezdtem a papi pályafutásomat. 90-ben szenteltek papa, és itt voltam 2 évig káplán. Ez azt jelenti, hogy Farkas Béla plébános atya mellett lehettem, és ő egy szerintem szent ember volt. Tehát egy olyan példakép, egy olyan fantasztikus pap, aki mellett az ember úgy tanult, hogy az egész papi létemet meghatároztam. És mivel ez Szekszárdon történt, sok szekszárdi emberrel, Béla atyával kapcsolatban is, hogy ez nekem meghatározó volt, és akkor alakultak igazán a közösségek, Béla atyával kezdtük ezt, de főleg ő kezdte itt kiépíteni ezeket. Tehát sok-sok emberre megismerkedtem, és most már vannak 35-36 éves barátságaim itt Szekszárdon.
A közösséget építeni kicsit gyermekkorba kell elkezdeni egyébként?
Mindig lehet. Tehát én azt gondolom, hogy mindig meg lehet hívni az embereket. Van az úgynevezett katekumenátus, ami azt jelenti, hogy ilyen 20-30-40, akár 50 éves férfiak, nők eljönnek, hogy akarnak bérmálkozni, áldozni, és velük együtt vagyunk 2 éven keresztül. És ők is egy kis közösséget építenek, meg az egyház közösségébe is jobban belefolynak, ami szerintem egy fantasztikus jó dolog, hogy valamit ő is megtalált, és felnőtt korban is lehet. De mondjuk a hittanórák azok, amik nagyon sokat számíthatnak. Éppen ma voltam hittanon több osztályban is, és mondtam a nagyútnak, edésenek, amely nem fogunk tanulni igazából. Hát, majd úgy adok jegyeket, hogy jók legyenek az osztály, tehát a jók viselkedjenek, és akkor órajtú munkától kell adni. De olyan kérdések vannak, hogy miért jó az, hogyha miről beszélünk, és nem csak az énről, 7. osztályban milyen céljaink lehetnek már. Tehát annyira jó kis kérdések voltak, hogy nekem nagyon tetszik ez a mostani hittankönyv, és talán megfogja őket majd, hogy nem úgy tanulunk, mint tavaly, hogy ezt elszörténelmet, hogy dátumokat kellett fújni, meg mit tudom én, hanem csak az életükről akarunk beszélni, a jövőjükről.
Látnak bármit, vizionálnak a jövőbe egyébként? Milyen képet lát?
Hát, nekem szomorú képem. Tehát én nagyon el vagyok keseredve a jövőkép miatt. Látva az ifjúságot, most is megdöbbentem a gyerekeket, megkérdeztem, hogy hányan sportolnak például, és alig volt 1-2 gyerek, aki sportol. Azt látom, hogy ez a internet őrület, a Facebook őrület, elvesznek a gyerekeink ebben a nagy erdőben, ahogy szoktam mondani, hogy amikor Jézus is elveszett, és megtalálta Mária meg ugye József 12 évesen, hogy ez milyen nagy dolog, hogy megtalálták a gyermekeiket. Nagyon sokszor azt látom, hogy egy 12 éves gyermeket a szülők se tudják, hogy hol tartanak, miről, mit gondolnak, mert nem beszélgetnek, nagyon kevés kirándulási idő van, együttlévés, hogy belém hatom még ez a tudat, hogy megkérdeztem még Földváron jó pár évvel ezelőtt, Dunaföldváron voltam plébános, és hogy gyerekek, ki mit csinált vasárnap? És azt nem ér mondani, mondom, hogy te játszottál, apa autót szerelt, anya főzött, hanem együtt. És a legjobb válasz az volt egy egész osztályban, Tesco-ba voltunk, Dunaújvárosban, mert ott akkor legalább 4-en a kocsival együtt voltatok, ott tudtatok beszélgetni. Tehát félelmetes nekem ez a gyerekeknek is nincs jövőképük, mi akarok lenni, hanem akarnak ennek a mának élni rossz értelemben, és én nagyon féltem az ifjúságot.
És pontosan ugye ezért van szükség a kapcsolatokra, a közösségekre.
Így van. És próbálnám is ezt építeni, nagyon nehéz egy iskolában, de a kisebbekkel is arról beszéltem, hogy nincs közösítés, elfogadás van, megismerés van, ismerjük meg egymást, hogy egymást ne bántsátok, mert azért nagyon sokat panaszkodnak, és nagyon félek ezektől, amiket hall az ember, hogy egy-egy kisgyermeket hogy tudnak kiközösíteni, és akkor azzal a gyermekkel mi történik, akár még olyan dolgot is véget végben, ami egy életre, vagy egy az életet is megszakítja.
Egy kicsit még kanyarodjunk most vissza szexárdra, hogy itt említette Dunaföldvárt, tehát akkor idézőjelbe versze, jött-ment szexárdra?
Nem, azért ez egy hosszabb, de több helyen voltam, papokat helyezik, és ez jó. Erről tudnék beszélni sokat, mert sokan nem értik, hogy egy jó papot miért tesznek el, meg miért kell itt helyezgetni. És én azt gondolom, hogy ugye annak sok oka van, hogy helyez a püspök. Az egyik az, hogy néha a pap kéri el magát, mert elég volt, sok volt, stb. A másik az, hogy nyugdíjas, öreg lesz, elmegy. Akkor kell tenni a helyére. Akkor elkezdődik egy ilyen láncolat. És 15 év után még a másik püspök mondta, a udvardi püspök atya, hogy az ember már ismétli magát, ugyanazt mondja, kell a megújulás neki is, a híveknek is, és ennek volt a nagy letéteményese. Ezért kerültem én ide igazából, mert 14 évig voltam Földváron, aki előttem volt a Bacsmai Laci atya, a legjobb barátom is 14 évig volt, tehát mi tudtuk, hogy el fogunk kerülni, csak az nem volt jó igazából, hogy barát után kerültem ide. Annak sok hátránya volt, de ez most nem ez a téma. Csak én voltam Sejjén plébános, az ember nem rögtön szexárdon kezdjen, a kis faluban, ahol megtanulja a dolgokat, a mindenféle való foglalkozást, anyakönyvezést, kialakítja a plébánosét, és akkor szép lassan, mert egy ilyen nem ranglétre, ezt nem mondanám én így, de attól függ, hogy jó Isten útja, merre viszi őt. És voltam Sejjén, Harkányban is voltam, ott voltam a legaktívabb, hogy úgy mondjam, ott kaptam szívinfarktust, mert annyit dolgoztam, annyit pörögtem fiatalként, hogy 33 évesen hihetetlen volt, hogy éjjel kettőt tudtunk a gyerekekkel készülni ilyen árnyátékra, ilyen főiskolásokkal, csak akkor reggel 7-kor keltem meg, azért akkor még azért dohányoztam is sajnos, és ez nem volt jó egy életvidel.
Akkor az volt egy ilyen fordulópont, amikor egy kicsit úgy át kellett gondolni a mindennapokat? Hogy érzi?
Igen, szóval Harkány után, mikor meg volt az infarktus, utána visszakerültem megint szexárdra, már másodszor, akkor szintén még Béla atya mellett voltam egy jó 2,5 évet, és akkor itt annyi munka volt már, hogy bele is fáradtam, pedig fiatal voltam, de rám bízta az egész iskoláknak a dolgait, vagy 25 hittanom volt, rengeteg, és ezen persze kellett temetni, jegyeseket oktatni, stb. Sok minden volt, és elkértem magamat innen 2,5 év után, hogy már nem bírtam, és elköltem Sejjére, és onnan meg már mentem Dunaföldvára, ahol ugye 14 évig voltam. Ez ezért meghatározó, azért az nagyon sok egy ember életében egy helyen.
Azért kívülről nézve az egyházi életet, mindig olyan, van egy misztériuma, tehát ugye már nem, számunkra nem mindennapi, de hogy kerül valaki a papi hivatáshoz? Tehát volt felmenői között esetleg olyan, aki ezt az utat mutatta, vagy valamiért mégis ez jött?
Igen, ez érdekes, ugye van egy ilyen, vannak, akik követik a szülőket, és azt a hivatás, amit ők csinálnak. Én külön azért apukám pap akart lenni, anyukám apáca, mégis hosszú a történet, nem mennék bele, hogy történt, de megnősült apukám, és így én ugye megszülettem a két lánytesommal, és a lényeg az, hogy én nem akartam pap lenni. Én nagyon lusta voltam örök életemben tanulni, azt nem szerettem, amiket tanultam, ki nem állhattam. És én egyen lettem jeles, a teológián lettem jeles, mert ott azt élveztem kegyetlenül. Ez minden papnál más a meghívás. Mi hiszünk abban, hogy ez meghívás. Ritkán van az, hogy anyuka hivatása valaki, anyuka nyomja, hogy ő legyen pap, de ez nincs olyan sokszor, de azért láttunk ilyet is sajnos, de ez nem olyan jó. Azok a paptesok nem azért lesznek, mert Isten hívta, anyuka tolta. De ez nagyon kevés téma, de nem is tudom, miért mondtam el, mert ez olyan ritka, hogy csak na. De mondjuk 100-ból van egy, akkor 1000-ből az is azért egy. De a lényeg az, hogy szerintem külön meghívások vannak. Én a meghívásom nagyon röviden csak annyi volt, hogy eljutottam Tézébe, ugye Bányánál dolgoztam, nem lent, hanem fönt voltam, Uránbányánál, és eljutottam Franciaországba, egy kis faluba, ahol arra jöttem rá, ez egy ilyen 6000 fős, ilyen hétről hétre 6000 fiatal megy, és ott imádkozunk. Én akkor nem nagyon hittem, még én akkor cigiztem, meg sok mindent csináltam még bányászkoromban, de a lényeg az, hogy ott rájöttem arra, hogy ahogy élek, az méltatlan a keresztény névhez. Tehát csak annyi, hogy tényleg annyi, hogy rájöttem arra, hogy ez, valaki rám néz, azt mondja, ez a Petkó Tamás, és ez keresztény. Na, ezt nem kérek ilyet. Tehát nekünk úgy kell lenni keresztényednek, hogy ránk néz, azt mondja, hogy akarok keresztény lenni. És ez tényleg így van, hogy akarjak, mert nekünk úgy kell élni. De akkor mi is savanyúak vagyunk, panaszkodók vagyunk, az nem jó. Na, ez volt a megtérésem. És akkor elmentem persze gyónni, és akkor volt egy nagy imám az Istennel, egy nagy beszélgetésem, ami számomra egy érdekes volt, mert úgy mentem be a templomba, hogy nem akarok pap lenni, és úgy jöttem ki, hogy akkor pap leszek. Én megmondtam, hogy nem, én meg is buktam érettségén fizikából, mert ilyen példa voltam, tehát nem szerettem tanulni. A papok mind műveltek, okosak, mondom, én nem vagyok ilyen, én nem vagyok papnak alkalmi. Belül egy hang mondta, hogy de csak, majd én megoldom. Apukám béna volt, vak volt 10 évig. Volt, hogy éjszaka fölébresztett, hogy Tamás, én meg befogtam a fülem, és nem mentem. Anyukám, aki is 50 kilójával forgatta az ágyba. Mondom, a papok azok szeretik a betegeket, járnak hozzájuk. Én meg apuval mit csináltam? Nem vagyok alkalmas. Megint jött egy belső hang, hogy de ezt megoldom, átalakul. Mondom, lusta voltam, nem tanultam, papok műveltek általában, és megint jött egy hang, hogy megoldom, Tamás, nem baj, majd... Tehát úgy jöttem ki a templomból, hogy Isten mondta azt nekem, mert én nem akartam. Volt barátnőm is, nevét most nem mondom azért, de volt barátnőm is, ő vele is, utána szakítottam. Mert ez a megtérés, vagy ez a papi meghívás, ez ezt jelentette, hogy akkor annak is vége van. És elmentem hozzá, hogy akkor vége van, mert én pap akarok lenni. De én akartam családot, sok gyermeket szerettem volna. De ez a belső hang, ez egy ilyen volt. Nem mindenkinek így adatik meg. Van, aki iskolától fogva akar pap lenni. Az én is gondolkoztam rajta, hogy ezen így neveltek. De mindig azért a család, azért ezt akartam én a gyerekeket. És azért nem bántam meg, de sok minden másként csinálnék.
Mi az egyik találkozásunk egyébként önnel, amikor egy újraillesztő tanfolyamot szerveztek a kórházban. És én, amikor ott önnel találkoztam, akkor humoros, abszolút nyílt szemét ismertem meg önbe, és hogy igazándiból nem is tudtam, hogy hirtelen a kettőt hova tenni. Tehát, hogy mégis ugye közénk való, és mégis egy misztérium.
Igen, hát én nem vagyok misztérium, maga a vallás ugye az, de sokan ezt gondolják rólunk. Tehát van egy ilyen vicc is, amikor a papnak véletlenül a reverenda alól a bokája kivillan, meg a alsó lászás, akkor mondja egy kisgyerek, nép, a papnak szőrös a lába. Tehát, hogy annyira el vagyunk ugye az emberektől zárva, hogy mi is emberek vagyunk, hogy igen, szélves a papnak a lába, ez hihetetlen. Meg van a szakála is, meg hogy ő is ember, ő is férfi, ő is, meg hát én tényleg a humort nagyon szeretem, tehát sok minden van, amit szeretek az életben. Egyik a humor, az nekem nagyon jól bejön, és ezzel sok minden túl is tudok lépni. Az Isten humora is ilyen, tehát nagyon sokszor tud minket új fejbe kollintani. Csak hagyd mondjak egy példát. Annyira szeretem ezt a példát, hogy az Isten humora mennyire jó, hogy és minket hogy le tud hozni a földre. Voltam egy családnál, kereszteltünk, és meghívtak ebédre, ott 4 lány volt. Szóval került ebéd közben, hogy a gyerekek miért halnak meg miért van ilyen súlyos betegség, meg ilyenkor az Isten. És elkezdtem mondani a teológia tanulmányaimból, az Isten akarata, meg a mennyország, meg az a fontos, meg az... Tehát mindent is mondtam, fiatalán keresztül elkezdtem beszélni, hogy miért van szenvedés, meg ilyeneket. Úgy próbáltam őket meggyőzni teológiai érvekkel. És másnap mentem hittanórára, és van egy ilyen könyv, hogy a pápa válaszol a gyerekeknek, az volt a kérdés, hogy a pápa mit szeretne legjobban csinálni. Azt mondja, meg szeretném gyógyítani a gyerekeket, mert nem tudom, hogy miért szenvednek. Ilyenkor a csend és a könnyek vannak. És akkor mondom magamat, én tegnap erről beszéltem fel, hogy a gyerekek miért szenvednek, mert miért van, mert hogy persze babásan itt dohányoznak mondjuk a szülészet előtt, akkor miért várjuk el, hogy egészséges gyerekek szület. Tehát majd mondtam ott mindenfélét, hogy másból, más hibájából, és ott pápa azt mondja, hogy én nem tudom. Én meg akkor rájöttem, hogy te miért dumáztam más annyit? Legyél csöndben, a könnyek és az imának a helyhez. És ez engem nagyon rendbe rakott, ezek az Isten humora, hogy így tudod rendbe tenni, hogy ne legyek már én nagy teológus, hogy milyen okos vagyok, hogy a szenvedésről tudok beszélni. Hát persze tudok beszélni, de nem kell nekünk, mert nem is kell mindent megmagyarázni, értelmezni, mert nem is tudok. És sok ilyen van, amikor jó Isten így kicsit így helyre pofoz, de nagy, ilyen aranyosan, ilyen humorral. Az emberek eltávolodtak a jó Istentől. Tehát mindent, amit az emberek akarnak, azt megtehetik, vagy akarnak csinálni, és nagyon ez az igazság mellett kiállni. Az, hogy csökkenünk létszámban, mindenhol csökkenünk, tehát nem az, hogy szexárdon, mindenhol kevesebben vagyunk, mert mindent az emberek talán jobbnak látnak, meg hogy nincs mély hitük, vagy nem tudom, nem akarnak Istennel. Mert az a baj, hogy azt látják a jó Istenben, hogy a vallásban, hogy templomba kell menni, adót kell fizetni, meg ezt kell csinálni, meg imádkozni kell, meg, de nem azt látják, hogy, hogy jó Isten egy temetésen mellém áll, és azt mondja, hogy melletted vagyok, és adok reményt, adok neked olyan dolgokat. Már nem is kell temetnünk lassan, mert világi temetést kérnek, ahol most nem akarok csúnyán lenni, de szenté avatják az elhunytat. Én megmondom mindig, hogy mindenkinek van bűne. Aki elhunyt, annak is. Voltak rossz dolgok. Nem a legszentebb nagypapa, nem a legszentebb nagymama, hanem voltak bűnei. Nekem is vannak, azért gyónok két havonta, mert elbukok, most nem akarok itt bűneimről beszélni, de vannak azért rendesen, hogy mit tudom, az imádságot elhadartam, lusta voltam, kicsit sokat tévéztem, és igen, beszéltem erről, tanítsz nagyon szeretem, és a döntő 5,5 órás volt a Roland Garroson, és végignéztem. Helyette sok mindent lehet volna csinálni, és azért úgy bántott egy kicsit a végén, hogy talán nem ez volt a legjobb döntésem, de úgy az embereknek, tehát nem, nincs hitük már, és nagyon nézőket megszólítani, mert ezt látják, és nem azt látják, hogy micsoda ajándék a hit. De én mondjam, nekem az a jó, hogy én láttam sok haldoklót, hívőt és nem hívőt. És olyan különbség van, tetszik tudni, hogy az ember hogy várja a halált, vagy hogy akar találkozni Istennel, és hogy van az, amikor menjen innen, meg nem, nincs meg, meg jók benne kell, meg kiabálnak, meg ott, akik elszavartak a halálos ágyuktól, hogy micsoda a különbség a lelki békével valakit, amikor látom, hogy a férje ott imádkozik a 41-2 éves felesége mellett térden állva az halottas ágyánál, milyen lelki béke nyugalom, amit kapok, és a temetésen is, és nem kell az, hogy vigaszt kapjanak. Tehát igazi hívő ember is nem nálunk temetik. Az nekem mindig nagyon fáj, hogy a gyerekek már nem hívők, akkor anyát se temetjük így, pedig minden a vallás volt. Ezzel szerintem meggyalázzák a anyukának az életét, meg az egész gondolatait, mert én nem vagyok hívő, de ő az volt. Szóval sok nagyon nehéz, meg nem is szívesen hallgatnak meg minket már, mert más látnak sajnos. Nekünk nagyon boldognak kell lenni, boldog is vagyunk különben, de nem könnyű papnak lenni a mostani világban.
Végezetül még egy kérdés, hogy említette, hogy sokan a hitünket nem találjuk, lelkiismeretét megtalálja az ember?
Hát sokszor az se, én azt látom. Tehát a lelkiismeret az nálunk, ugye az Isten szava bennünk. Nagyon érdekes ez a, most olvastam egy külön a tékozló fiúról, és volt benne arról szó, hogy mi a szabadság. Én mindig csak én is azt mondtam, hogy szabadság az, hogy van szabad akaratunk, hogy tudunk jó és a rossz mellett dönteni. És hát az író ez azt mondta, hogy nem igazán ez az igazi szabadság. Az igazi szabadság az, amikor a jó mellett döntünk. Amikor a rossz mellett döntünk, amikor valaki a hazugság mellett dönt, akkor a hazugság rabja lesz. Ő már nem lesz többé szabad. Ugyanígy van a cigarettával, hogy az ember azért dönthetek, hogy én most döntöttem, mert szabad ember vagyok. Nem. Ahogy döntöttem a rossz mellett, rögtön fogságba estem, függőségbe, rabságba. És az emberek nem a jó mellett akarnak dönteni, hanem azt mondják, hogy mivel dönthetek, szabad vagyok, ezért nekem megvan az a jogom, hogy dönthetek a rossz mellett is, megvan a joga, azonnal rab lesz, amikor a rossz mellett döntünk. És az embereknek, én nem tudom, de tényleg azt látom, hogy nagyon sok, hanem akár rossz mellett dönt. Nagyon szeretem kihangsúlyozni, hogy van ez az 5 pont, hogy mi a legfontosabb az ember életébe. Mindig elmondom, az első az a pihenés, hogy az emberek pihenjenek. A mozgás, utána van az imádság, de nem az első, mert hogyha nem pihentem, nem tudok imádkozni, utána van a család, ha nem pihentem, akkor a családdal is mindig türelmetlen leszek, kiabálok, utána a munka, és a munka az emberi az első. Nem imádkoznak, nem pihennek, csak dolgoznak. Én szoktam mondani tréfásan anyukának, akik most szülnek, hogy lopjatok, és akkor néznek így rám, mondom, időt magatoknak. Mert amikor a baba elaludt végre, akkor nem az, hogy te is kicsit leülsz, ott apók, ott a mosatlan, mondom, apók megvár, vagy átmegy a másik oldalra, mosatlan is megvár, mondom, nem, pihenjél. Tehát egy kicsit lélekben ülj le, gondold át a napodat, vagy csak adjál hálát, de nem kell olvasni, csak ülj le és pihenj. Az emberek nem pihennek óriási nagyba is, ne csak játék, éjfélig, egyik, kettőig tévé, és akkor nincs utána jó ima, mert ezt szoktam még mondani, hogy nem lepocsizunk Istennel, hanem leülünk kávézni. Időt adunk neki. Én is leültem kávézni, megmondta, hogy neked papnak kell lenni, felálltam és pap lettem. Na persze ez kicsi göröngyösebb volt utána, de azért
ez most milyen szép gondolat volt egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam, egy élmény volt hallgatni.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen.